Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Uganda hivatalosan az Ugandai Köztársaság Kelet-Afrikában az egyenlítő mentén fekszik, és azon afrikai országok közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek tengerparttal. Területét tekintve körülbelül 2,5-szer, még a lakosság számát tekintve 3,5-szer nagyobb Magyarországnál. Északról Dél-Szudánnal, keletről Kenyával, délről Tanzániával, délnyugatról Ruandával, nyugatról pedig a Kongói Demokratikus Köztársasággal határos. Uganda természeti kincsekben gazdag, a termékeny talaj és a csapadék szabályos eloszlása segíti a mezőgazdaság fejlődését és biztosítja a termény jó minőségét. Uganda államformája köztársaság a hatalmat az Egyesült Államokhoz hasonlóan elnöki, prezidenciális formában gyakorolják, vagyis az elnök a végrehajtó hatalom feje. Uganda jelenlegi elnöke Yoweri Kaguta Museveni 1986 óta az állam és a kormány legfőbb vezetője, akinek az idén tavasszal lezajlott választásokon sikerült újabb 5 évre megerősítenie hatalmát. A következő percekben az ugandai választások nyomán kialakult helyzetről és a magyar vállalkozók számára a kelet-afrikai országban kínálkozó lehetőségekről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Lukács Balázs, az ugandai HTCC ház, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ Hálózat ugandai házának a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye Ugandában nem olyan régen a tavasszal voltak választások, és a volt elnök, a jelenlegi elnök, tehát megőrizte hatalmát. Mennyire volt ez sima menet?
Museveni elnök úr most már 30 éve hatalmon lévő elnök. Ő keménykezően kezdte, majd egy kicsit egy ilyen soft diktatúrába vitte át az ország kormányzását. Kicsit aggódtak és félelemmel teli volt a választási időszak, ezt ugye tavaly ősszel kezdődött már. Ott már volt jel arra, hogy esetleg az ellenzék összegyűjti erőit és valamilyen atrocitást próbál és nyomást próbál gyakorolni az elnök és az elnöki párton. De úgy tűnt, hogy felkészülnek és ezt megpróbálják, ha más nem erővel, valahogy elnyomni. Nem kellett túlságos erő alkalmazást bevetniük, ugyanis nagyon jó stratégiáik vannak, és nagyon jó stratégiát alkalmazott az elnök, még ha nem is volt demokratikus.
Mit jelent, hogy nem volt demokratikus?
Az ellenzéki vezetőket és az ellenzéki párt tagjait ezt bebörtönözték a saját biztonságukra való hivatkozással, de az ellenzék államellenes cselekményeket hajtottak végre, különböző olyan támadási felületet hagyva maguknak, ami törvényesen tudott használni az elnök, és a nemzetközi megfigyelők persze aggályosnak tartották, de nem tettek semmit.
Tehát tulajdonképpen azért az ellenzékiek megtették, amit meg lehetett ez ügyben, vagy azért ezek ilyen mondva csinált ürügyek voltak?
Ugye mivel a hatalom nagyon régóta, mint említettük, az elnök kezében van, így azért ő az ellenzéket már megfigyeltette, nagyon jól tudta, hogy milyen lépésekre számíthat, és nagyon jól tudta, hogy honnan kapják ők a finanszírozásukat, vagy milyen akár kínai vagy európai támogatók érkeznek, vagy stratégiák érkeznek hozzájuk. Ezért egy ilyen megfigyelési negyed évet, 4-5 hónapot követően a rendészeti szervekkel és a saját stratégiáikkal gyakorlatilag ellehetetlenítette a pénz áramlását, ellehetetlenítette magát, a kampányukat, és így nem jutottak olyan eszközökhöz, vagy nem jutottak olyan pozícióba, hogy tényleg labdába tudjanak rúgni.
Az ország hogy fogadta mindezt? Nem vált ettől instabillá Uganda, illetve nem érződik egy kis polgárháborús vagy forradalmi hangulat?
Forradalmi hangulat semmiképpen, és polgárháborús hangulat sem. Néhányan azért aggódtak, és az idősebb generációk azért tanulva a háborúkból, vagy a korábbi agressziókból, ők azért félve figyelték ezeket a megmozdulásokat. A fiatalok, egyetemisták, ugye, akik általában mindenhol a nagyobb problémát okozzák, ők kezdtek el forrongani, de ők is megosztottak voltak valamilyen szinten. Nagyon szeretik azt a biztonságot, amit az elnök és a rendszere szavatol. Ez egy olyan, mondjuk így, hogy egy demokratikus állam jelen pillanatban, amiben erőskezően egy párt uralja és rendezi a sorokat.
Na most az egy érdekes dolog ez a demokratikus, mert hát, hogy akkor milyen demokráciáról van szó, ha egy párt erőskezően intézi az ügyeket?
Persze látszatra több párt is megmozdulhat, de mivel pénzügyi forrásaik nagyon elenyészőek, és egyáltalán nem jutnak pozíciókhoz, így semmilyen labdában nem rúghatnak, és nem tudnak politikai harcot folytatni, vagy felvenni a kesztyűt a tényleges vezető párttal szembe. Volt egy párton belüli erőtér, ami egy kicsit meg is bomlott, azzal, hogy a miniszterelnök, a Museveni miniszterelnöke, Aman Babazi úgy döntött, hogy önállóan is jelölteti magát elnöknek. Ez háttérben folyó egyességek és egyéb harcoknak köszönhetően egy kicsit elfajult, de úgy tűnt, hogy a végére valahogy a választások környékére ezt rendezték, és igazából a miniszterelnök az emberek fejében úgy volt beépülve, hogy ő együtt működött 30 évig az elnökkel, így nem lehet igazán ellenfél, vagy nem lehet egy más fajta politikai irányvonalnak tekinteni, így nem is kapott igazán szavazatokat a választásokon.
Ha csak nem Museveni elnök indította maga ellen.
Nem, voltak ilyen feltételezések is egyébként, és ugye ment a szóbeszéd, hogy hú, ez biztos egy játszma, amit a nagyok találtak ki, de komoly csatározások és komoly vádak jelentek meg, még ha a titkok nem is jöttek napvilágra, vagy nem kerültek napvilágra. Ezt a csatát néha-néha úgy éreztük, hogy a tévé és nyilvánosságra hozott, vagy a nyilvánosság előtt megvívott csatáik a miniszterelnök és az elnök között, volt miniszterelnök, ugye, mert rögtön eltávolításra került, és minden tisztségétől megfosztották, és a nemzetközi nyomásra azért egy jó stratéga volt a miniszterelnök, és több egyéb tisztséget is betöltött már az elmúlt 30 évben a kormányban. Így ő azért nagyon jó lapokkal kezdte ezt a játékot, és nagyon-nagyon ügyesen, nagyon okosan próbálta.
Viszont akkor ő vesztette a legtöbbet ezek szerint.
Úgy tűnik, hogy ő vesztette a legtöbbet, bár ő nem kapott akkora büntetést, hogyha így lehet ezt fogalmazni, mint az ellenzéki vezető, akit folyamatosan bebörtönöztek, de ő már úgy tűnik, mint a sportot tűzne ebből egyébként. Lassan már 10-15 éve az elnök ellen van, és gyakorlatilag az ország összes rendőr egységében, vagy rendőr állomásán már bebörtönözték, ahogy a kampányait az elmúlt 15 évben megpróbálta kivitelezni. Őt mindig háziőrizetben tartják, őt mindig valamilyen oknál fogva bíróságra viszik. Persze jogállami kereteken belül próbálják ezt megoldani.
Azt mondta, hogy nincsen forradalmi hangulat, illetve nem törtek ki zavargások a választások nyomán. Ezek szerint akkor a lakosság elégedett az eredménnyel?
A lakosság szerintem egyelőre becsukja a szemét, és azt gondolja, hogy az elnök amit tett, vagy a párt amit tesz, és amilyen tervekkel őket ringatja, vagy amivel ilyen jövőképpel őket álmítgatja. Ebből ők nem hiszik, hogy bármi megvalósulna, mert már ők is rájöttek arra, hogy a politikusok Afrikában is ígérgetnek, bár nem fog a fele sem megvalósulni annak, amit mondanak. Úgyhogy ebben ők már nem hisznek, de a biztonságot szeretik. Szeretik azt, hogy a környező államokhoz képest Uganda, mondom azt, Kenya a szomáliai alsabab miatt, a terrorizmus fenyegetettsége miatt, vagy a kongói mostani választási problémák miatt ott felmerülő polgárháborús hangulat. Azért ez a Burundiban ugyanúgy csak a választások háborús kimenetele, vagy egyáltalán polgárháborús kimenetele miatt. Ők ezt már még egyszer nem akarják átélni, és itt csak a fiatalok és a pályakezdők, akik nagyon sokan vannak, szerintem az ő elégedetlenségük lesz az, ami esetleg majd a közeljövőben, mondjuk 5-10 év múlva okozhat némi problémát, de ők ezt próbálják finomabban átvinni a közéletbe, és az egy-egy ilyen tényleg megjelenő, mert volt azért atrocitás az utcán, könnygázt használtak a rendőrök, de nem volt akkora megmozdulás, vagy akkora probléma ebből az egészből, mint amit megszokhatnánk, vagy amit eddig láttunk Afrikából.
És nem csak a lakosság szereti a békét, a nyugalmat, hanem a befektetők is, illetve a pénz is. Az ugandai gazdaságról azt lehetett hallani, hogy rendben van. Tehát tulajdonképpen érdemes akár befektetőként, vállalkozóként megjelenni ott, akár még exportőrként is, mert hogy felvevő piac van, működik a gazdaság. Ebből mi igaz, és milyen lehetőségei vannak akár a magyar vállalkozásoknak is?
Mindig a választások környékén a befektetők és a vállalkozók is egy kicsit kívánnak. Kíváncsiak arra, hogy mi fog történni az említett okok miatt. És most, hogy vége lett a választásoknak, így minden visszatért a nyugodt kerékvágásba, a kabinet összetétele részben megváltozott a választások idején beérkező információk alapján. Az elnök úgy döntött, hogy lecserél néhány minisztert, néhányat megerősített pozíciójában, de nyugodt körülmények között biztonságosan lehet befektetni Ugandában. A következő őt, én azt gondolom, még 10 évben Uganda felfelé ívelő befektetési lehetőség, és azt gondolom, hogy most van egy biztos nyugodt pontja a befektetőknek ahhoz, hogy megjelenjenek Ugandában, akár a mezőgazdaság, akár az ipar, vagy a szolgáltatások területén. Nem lesz probléma, az ottani Ugandai Nemzeti Bank nagyon jól játssza a kártyáit, öreg, rutinos rókák vezetik az országot, és kitartanak a programjuk és az elnök mellett. Ezért is van az, azt gondolom, hogy az emberek nyugodtan élik meg a hétköznapjaikat, és egyelőre még bíznak az elnökben, és rábízták a következő 5 év irányítását.
Na de akkor ezek szerint 5 évig biztos, hogy nyugalom lesz, vagy nagy valószínűséggel nyugalom lesz Ugandában, ugye biztos, hogy soha nem lehet mondani, és hát valószínű, hogy ennek a nyugalomnak köszönhetően a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózat, a HTCC helyi kirendeltsége mondjuk így, vagy helyi háza is, amelyet önvezet, újabb terveket sző. Ugye, mielőtt az újabb tervekről beszélünk, a korábbi projektekről essen szó. Már itt több hónappal ezelőtt többször elhangzott, hogy mint a farm, terményszárító és egy épülő egészségügyi központ az, amit eddig föl tud mutatni a központ. Vagy még többet is?
Igen, többet. Folyamatosan bővülünk és próbálunk újabb területeken megjelenni. A pénzügyi befektetések területén egy pénzügyi engedéllyel, befektetési engedéllyel rendelkező vegyes magyar-ugandai cég jelent meg az ottani piacon, és próbálja mind az ugandai befektetési lehetőségeket az európai irányba terelni, és az ugandai befektetőknek egy esetleges európai befektetési stratégiát vagy pályát bemutatni. Emellett a mintafarmról szó esett, a mintafarmon pálinkát, ugye mi nem nevezhetjük az ottani desztillálási technológiánkat pálinka főzéshez, mert ugye a magyar gyümölcsnek kell ehhez lenni, hogy pálinkát főzünk, de párlatokat készítünk az ottani gyümölcsökből, és ennek a tesztelése folyik most már 2 éve. Most értünk olyan szakaszba, hogy valószínűleg a jövő július környékére áll olyan szintre a projektünk, hogy egy saját terméket, egy termékcsaládot tudunk bevinni az ottani piacra. Ami nem kicsi, mert csak Ugandában 40-42 millió ember él, és ha a kelet-afrikai térséget nézzük, akkor gyakorlatilag 110-120 millió emberünk, vásárlónk van.
Az égetett szesszel hogy állnak Afrika ezen részén? Mennyire kedvelt, illetve hát azt tudom, hogy keresztény ország Uganda, de hogy ott a környéken vannak ott bőven muszlim országok. Mekkora lehetőségek vannak az alkohol terjesztésben?
A nemzetközi alkoholfogyasztási listákon Uganda előkelő helyen szerepel. Ha jól tudom, akkor benne van az 10-ben. Ez persze egy negatív statisztika, de ebből is látszik, hogy a fiatal társadalom nagyjából 50%-a a társadalomnak 24 év, 25 éven alatti. Ez egy fiatal társadalom, tehát ők szeretnek élni, szórakozni, fogyasztani. Ennek köszönhető az, hogy ők bekerülhettek ebbe a listába. A keresztény muzulmán ellentét az persze érezhető azon a környéken, mert Tanzánia viszonylag erősebb muzulmán oldalról. Kenyában van egy olyan nyomása az indiai óceán partja felől Mombasa irányából, de nagyjából nagy többségében ezek az országok azért még mindig keresztény országok, úgyhogy a fogyasztás az elég magas, az alkoholfogyasztás.
Egyéb lehetőségekről is beszéljünk. Milyen lehetőségeket tudnak kínálni az érdeklődő magyar vállalkozásoknak, és milyen szektorokban?
Vannak rövidebb és hosszabb távú befektetések, amikkel esetleg tudunk szolgálni, vagy amiket esetleg be tudunk mutatni. Én a hosszabb távú befektetéseket javasolnám leginkább, hogyha valaki kimegy, akkor mindenképpen hosszabb távon kell gondolkozni. Egyszer ugye meg kell ismerni az országot, tehát ebben tudunk segíteni leginkább, és rengeteg olyan tapasztalt cég áll körülöttünk, akik a médiában, vagy esetleg a piackutatásban tudnak segíteni. Ha megismerték az országot, akkor utána el lehet dönteni, hogy milyen stratégiával, hogyan állnak neki a befektetésüknek, vagy az üzletnek. Tudunk partnereket közvetíteni, tudunk jogi segítséget nyújtani, és mindemellett egy teljes csomagban, akár az egész országban ezt le tudjuk bonyolítani is. Mezőgazdasági oldalon én azt gondolom, hogy minden mezőgazdaságban gondolkozó cégnek van keresnivalója, nagyon jó a klímája az országnak, 2-szer, akár 3-szor is lehet aratási szezont abszolválni, úgyhogy mindenképp a mezőgazdaság az, ami a húzó iparág vagy befektetési lehetőség lehet. Emellett a szolgáltatások alakulnak, ugye rengeteg új fogyasztó érkezik, vagy új fogyasztó növi ki magát abból a fiatal nemzedékből, akik most már elkezdtek dolgozni, elkezdenek luxusban gondolkozni, vagy többet kapni, többet keresni, és ezt el is akarják költeni, és jól akarnak élni. Úgyhogy mindenféle szolgáltatások, ami Magyarországon a 90-es évek elejétől a 90-es évek végéig, hogy úgy mondjam, sikertörténetnek számítanak, ha ezeket átvinnénk oda, akkor én azt gondolom, hogy majdnem mindből sikertörténet lehet ott is.
Melyek azok az iparágok, amelyekhez egyéb akár helyi kormányzati támogatás is elnyerhető, vagy akár uniós támogatás?
Kormányzati támogatást nagyjából mindenhez el lehet nyerni, és ebben is tudunk segíteni. Afrikaiak mindent szeretnének, és mindent támogatnak, de ehhez pénzt nem tudnak adni, vagy nem adnak. Úgyhogy ők megtanulták azt, hogy nagyon ügyesen lavíroznak a különböző donorok és támogatók gyűrűjében. így az uniós támogatások, ahogy előkerült, vagy a világbanki projektek, vagy egyéb kínai állami befektetésekbe is be lehet esetleg csatlakozni. Természetesen a legnagyobb probléma itt mindig a tapasztalat, vagy a meglévő korábbi projekteknek a bemutathatósága. Ugye ezeknél a projekteknél mindig szükséges valami fajta tapasztalat.
Helyi tapasztalat.
Helyi vagy szóval. Afrikai tapasztalat, kelet-afrikai tapasztalat, és hát ennek mérten lehet ezekbe belefogni.
Tehát akkor abban ne gondolkodjon senki, hogy Uganda lesz az a hely, ahonnan megközelítheti ezeket a lehetőségeket?
Lehet, mert mint említettem, partnereket tudunk, referenciával rendelkező partnereket is tudunk esetleg egy-egy ilyen uniós projekt kapcsán becsatornázni, és egy közös vállalkozásban úgymond akár lehet ilyen projekteket is nyerni.
Ha már itt említette a közös vállalkozásokat, mennyire feltétel az, hogy közös vállalkozás legyen? Mennyire kell közös vállalatot alapítani ahhoz, hogy valaki sikeresen működhessen Ugandában?
A kinti cégalapítási törvények és jogszabályok alapján akár külföldi is alapíthat egy személyben, illetve hát egy személyes cég nem létezik, de többségi tulajdonosként akár egy külföldi magánszemély is megjelenhet Ugandában. Alapíthat céget és tulajdonolhat különböző üzleti szolgáltatásokkal vagy egyébben rendelkező céget. Földtulajdont nem, mert a földtulajdon az mindenképpen többségében 51%-ban akár, hogy így kimondjuk, ugandai tulajdonban kell, hogy legyen. De bármilyen külföldi cég, külföldi magánszemély is megjelenhet, mint befektetőként.
És itt az elején említettem az egészségügyi központot Kapekében, amelynek, ha jól tudom, már az alapkövét elhelyezték, építési engedély az folyamatban van, és ha jól tudom, a pénz is gyűlik.
Igen, a for profit oldal mellett mi a non-profit tevékenység irányában is sokat teszünk, vagy próbálunk tenni. Tavaly novemberben egy alapkövet tettünk le a Mintafarmunktól nem messze, ahol egy egészségügyi központot szeretnénk a Magyar Afrika Társasággal, közismertebb nevén az AHU-val közösen létrehozni. Az alapkőletétel után volt egy elképzelt tervünk, hogy mi mekkorát és hogy szerettünk volna, ebből egy kicsit le kellett faragnunk, és ezt bele kellett illeszteni a helyi szabályozás és a tervezési egészségügyi tervek, mert minden egyes ilyen kórháznak vagy egészségügyi rendszernek van egyfajta szabálya, építésügyi szabálya, hogy ennek hogy kell kinézni és mit kell tartalmaznia. Ennek a végére értünk, úgyhogy elméletben szerintem egy-két héten belül végre megkapjuk az engedélyünket, és megkezdhetjük az alapozás munkálatait, ahol rengetegen jelentkeztek hozzá kettem, és ezt nagyon szépen köszönjük a jelentkezőknek, akik önkéntesként szeretnének akár a fizikai munkájukkal is hozzájárulni ennek a kórháznak a megépülésében. Úgyhogy most ebben a fázisban vagyunk, hogy próbáljuk a terveket fizikailag megvalósítani, és ezeket az embereket, akik jelentkeztek szakmunkával vagy egyéb hozzájárulással, őket kiutatni, és őket beleilleszteni ebbe a programba.
Azt örömmel hallom, hogy sok az önkéntes. Ezek szerint akkor már nem is várnak további önkénteseket, vagy azért még bőven el kell akár pénzadomány, akár önkéntes segítség is?
Régebben, amíg még fizikailag el tudtuk juttatni az adományokat egy-egy ilyen Bamako kapcsán, Bamako rali kapcsán, addig még a behozott ruha és egyéb adományokat el tudtuk juttatni ezekbe az országokba. Mióta már ilyen messze tevékenykedünk Ugandában, és nem tudjuk elszállítani ezeket az adományokat, így mindig azt szoktuk kérni, hogy pénzadományokat próbáljanak ebbe az irányba az emberek, akik tényleg hisznek abban, hogy meg lehet változtatni akár egészségügyi, akár szociális úton, módon ezeknek a rászoruló embereknek a sorsát. Mindenképpen várunk még további támogatásokat, mert sosem elég, és önkénteseket is ugyanúgy várunk, akár a szakképzés kapcsán, akár a kétkezi munka kapcsán. Úgyhogy továbbra is ösztönözném az embereket, hogy vegyenek részt ezekben a programokban. A programokkal kapcsolatosan minden információt megtalálhatnak az AHU honlapján, a www.ahu.hu honlapon. És egyébként a vállalkozókat és a vállalkozni kívánó hazai cégeket is szeretettel várjuk, mind az ugandai, mind pedig az egyéb Afrikában lévő HTCC-k honlapján, illetve személyesen is a magyar HTCC irodában.
Lukács Balázs, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ Hálózat ugandai házának vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgat.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
A beszállókártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropikál magazin. Az adás visszahallgatható a www.rendfm.hu-n.